Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy valóban úgy lehet, ahogy énekeltük. Te lehetsz a mi pásztorunk, és mi a te juhaid lehetünk. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen bizalommal fordulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy még akkor is hozzád fordulhatunk, amikor esetleg úgy érezzük a mi szívünkben az a hit, a keresztény hit, gyakran valóban oly kicsi, mint egy mustármag. Gyakran azt érezzük, hogy méltatlanok vagyunk. Méltatlanok vagyunk arra, hogy a te gyermekeid legyünk, a te juhaid legyünk. Mégis hálát adunk azért, hogy méltatlanságunk ellenére, annak ellenére, hogy mi bűnbánatunkban mit gondolunk magunkról, elhívsz bennünket. Elhívtál a mai napon is ide a templomba. És ezáltal megértjük, Istenünk, hogy amikor azt mondod, hogy kicsiny a mi hitünk, akkor, mint egy mustármag, még ebben is a te ígéreted, a te boldog ígéretel teljes jövendőt bontakozik ki, hiszen a mag is kicsirázik, és fejlődik a növény. Istenünk, kérünk a mai alkalommal, így növeld a mi hitünket. Növeld a mi hitünket, mert szükségünk van arra, hogy a látható dolgokon túl a láthatatlanba is belekapaszkodjunk. A mulandó dolgok mellett megragadjuk azt, ami állandó és örökkévaló. Ilyen állandó dolog a te ígéd, amely bár évezredekkel ezelőtt került papírra, írták le a te embereid, a te szenteid, mégis minduntalan tapasztaljuk, hogy ez az ige megszólít bennünket. Ilyen reménnyel vagyunk itt a mai alkalmon, ilyen reménnyel tárjuk ki a mi szívünket, és kérünk, Szentlélek Úristen, hogy jöjj közénk, áld meg az ige hallgatását és annak magyarázatát, ad, hogy magvetés lehessen a mai alkalom, és hogy a mi életünk a te üzeneted által jobbá válhassék. Jöjj közénk, áld és szenteld meg a mai Isten tiszteletünket. Jézus nevében kérünk. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg a mai délutáni Isten tisztelet alapigéjét, írva található a Korintusiakhoz írt 2. levél 7. fejezetében a 8. verstől a 16. versig. Pál apostol írja. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgolságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely az Isten színe előtt van bennetek irántunk. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem amint mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek, úgy Titus előtt való dicsekedésünk is igaznak bizonyult. Az ő szíve még jobban felétek fordul, amikor visszaemlékezik minnyájatok engedelmességére, amint félve és aggódva fogadtátok őt. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. A 10. verset ismét felolvasom. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, bizonyára ismerjük mindannyian azt a mondást, amelyik úgy hangzik, hogy mosolyog a világra, és a világ visszamosolyog rád. A mai korban gyakran próbálják az emberek ehhez a mondáshoz hasonlóan az élet pozitív oldalát tekinteni, és valóban mosolyogni a világra, úgy szemlélni a körülöttünk lévő világot, hogy inkább a jót próbáljuk észrevenni, mert tudjuk jól, hogy visszahatással van ránk, hogy hogyan szemléljük a világot. Hogyha a jó oldalát nézzük a dolgoknak, akkor talán mi is sokkal jobban érezzük magunkat. Ha viszont csak a rosszat tekintjük, csak a szomorúságon kesergünk, akkor nyilvánvaló módon a mi életünkbe is, mi életünk szövetébe is beszüremkedik a szomorúság és a negatív életszemlélet. Felolvasott igében is van szó örömről és szomorúságról. A felolvasott igében is van szó arról, hogy az ember néha örül, néha pedig szomorú. Általánosságban elmondható, hogy nem szeretünk szomorúnak lenni. Nem szeretjük azt, hogyha valami baj ér. Mégis, hogyha külföldön jön valaki ebbe az országba, vagy hogyha esetleg egy hosszabb külföldi tartózkodás után visszatérünk, pláne nyugatról, akkor meg lehet állapítani, hogy az itteni, a magyar emberek mennyire szomorúak. Az ábrázatuk mennyire szomorú. Sokszor szoktak megütközni ezen külföldi emberek, nagyvárosok utcáit járva, és hogyha egy kicsit nyíltabb kapcsolatuk van helyiekkel, akkor el is mondják, hogy milyen szomorúak vagytok ti. Igen, szeretnénk elkerülni a szomorúságot, és a nyilvánvaló tapasztalás, és ez még a halálozási statisztikákban is sajnos kimutatható, hogy a mi népünkre különösen jellemző a szomorúság, a borulátás. Szeretnénk elkerülni, tudjuk, hogy nem jó, de azt is tudjuk, hogy az élet velejárója. Szeretnénk elkerülni, de tudjuk, hogy elkerülhetetlen a szomorúság. Az ige kétféle megszomorodásról szól. Kétféle megszomorodásról, amely egyrészről a világ szerinti megszomorodás, a másik pedig Isten szerinti megszomorodás. Mi miatt bús az ember? Általánosságban elmondható, hogy szomorúak leszünk, ha valami baj ér. Lehetne sorolni azt a sok-sok bajt, ami az embert élete folyamán érheti, ami miatt elkeseredünk, ami miatt esetleg kiúttalannak látjuk az életünket. Ha betegek vagyunk, hogyha valami súlyos betegség, gyötörés, talán még nem látjuk azt, hogy javuló félben lennénk, vagy esetleg nem tudunk olyan gyógyszerről, ami igazán meggyógyítana a mi betegségünket, vagy gyógymódról. Szomorú az ember, hogyha gyász terhe nyomja a szívét, hogyha el kellett búcsúzni valakitől, vagy meghalt valaki, és nem tudott elbúcsúzni tőle. Szomorú az ember, hogyha hiány szenved el bármiben is. Legyen az fizikai hiány, éhség, szomjúság, meleg ruha, biztonság hiánya, vagy lelki hiány, szeretet hiánya. Ha nincs meg a szeretet az emberbe, tudjuk jól, hogy a gyermekkorban nem éri elég szeretet impulzus a kis gyermeket, akkor nagyon szomorú és kilátástalan életű ember lesz felnőtt korában belőle. Aztán kisebb dolgok miatt is elszomorodunk, hogyha beborul az ég az elmúlt 4-5 napban, és borús idő volt, ilyenkor az ember is egy kicsit borongósabb az időjáráshoz hasonlóan. A felolvasott igében is van szó megszomorodásról. Röviden el szeretném mondani, hogy mi miatt szomorodott meg a korintusi gyülekezet. A korintusi gyülekezet az ő tekintélyük Pál apostol dorgáló levele miatt szomorodott meg. Pál apostol nagyon erősen kötődött ehhez a görög hellén gyülekezethez, és amikor tudomására jutott, hogy tévtanítók tevékenykednek, és a gyülekezetben különböző szakadások történnek, akkor egy igen kemény hangú levelet írt. Nem finomkodott, nem válogatta meg a szavait, hanem kicsit nyersen és őszintén leírta az igazságot. A második korintusiakhoz írt levélben úgy emlékezik meg erről a levélről az apostol, mint a könnyek között írt levél. Hát hiába dorgál az apostol, hiába önti ki a szomorúságát a gyülekezet hűtlensége miatt, mégis ezt fájó szívvel teszi meg, könnyek között teszi. Korintusiak pedig emiatt a levél miatt szomorodnak meg, és nagyon megdöbbennek, és félnek, hogy a hitnek a nagy apostola Pál ilyen véleménnyel van róluk. Bizonyára azt érezhették, hogy akár az üdvösségük is kockára kerül, akár az üdvösségüket is elveszthetik, hogyha ez a nagy ember, Pál apostol így megszidalmazza őket. Emiatt volt tehát a korintusiak megszomorodása, és tudjuk jól, hogy ebben a világban, hogyha az ember túl sok szomorúság éri, akkor hajlamos arra, hogy felgyülemlett negatív érzésbe beleragadjon. Úgy hívja a lélektan ezt a felhalmozódott és az emberre rá nehezedő szomorúságot, hogy depresszió, amelyből nem lehet kiszabadulni. Nagyon nehéz, jobban mondva, kiszabadulni. Igen, ha az ember nem találja meg a szomorúságból való kivezető utat, akkor az halmozódik, és mint egy nehéz súly a vállán egyre inkább meggörnyezti. Ezt hívják depressziónak tehát. A szomorúság akkor esik az első kategóriába, akkor a világ szerinti, hogyha nincsen jó kimenetele. Mert mindenkit, még a keresztény embert, még a hívő embert is éri baj, betegség, gyász, valamiben hiány szenved, lelki szomorúsága van. De hogyha nem tudja ezt feloldani, nem tudja ezt Isten színe elé vinni, akkor valóban ez csak halmozódik. Halmozódik a szomorúság, és halmozódik a rossz kedv, és halmozódik mindaz a negatív érzés, ami gyakran odáig vezet el, hogy nem csak a lelkünkben van a buskomorság, nem csak az arcunkra ül ki a szomorúság, hanem bizony még betegségek is, testi tünetek is származnak belőle. És igen, jól mondja az apostol, 10. versben, amelyet ismét felolvastam, hogy a világ szerinti szomorúság végső soron a halálhoz vezet el. Ahhoz vezet el, hogy az ember, mivel nem tudta ezt feldolgozni, nem tudta kiönteni valakinek, ahogy a népdal is mondja, hogy de ki tudnám panaszkodni magamat, de nincsen senki, ki meghallja szavamat. Gyakran ilyen elmagányosodott emberek vagyunk. Tele vagyunk feszültséggel, panasszal, szomorúsággal, de nem tudjuk kinek elmondani. És csak gyűlik, aztán egyszer kiömlik, pont olyanra, akit legjobban szeretünk, pont olyanra, aki nem érdemelné meg, pont egy apróság miatt, ugye talán tapasztaltuk, hogy egy kis szikra is elég, hogy egy hatalmas robbanást okozzon. Ha nincsen az embernek embere, de legfőképpen ha az embernek nincsen Istene, akkor a szomorúság valóban a halálig vezeti el. Vagy előbb, vagy utóbb, de elér halálig. És ami a legszomorúbb az egészben, hogy nem csak a fizikális elmúlásig vezeti el, hanem az ő lelkében is kárt hal. Tehát amikor már Isten előtt meg kell állni, és el kell számolni, vagy el kell mondani, hogy kedves testvér, hát a bűneiddel, a bűn miatti szomorúsággal mit kezdtél? Az élet bajait, amelyeket fel lehet fogni sorscsapásként, az Isten büntetéseként, azokat hogyan kezelted? Valóban Isten elé vitted, vagy csak szidalmaztad az Istent? Valóban Isten elé vitted, amikor őt vádoltad? De azt gondolom, hogyha az ember valóban Istent vádolná, sok Isten vádolást hallhatunk, de ezeknek az a jellegzetessége, hogy nem Istennek mondják el. Nem elmondják a szomszédnak, elmondják egy keresztjénnek, akiről tudják, hogy vallásos, és egy kicsit meg lehet piszkálni ezzel. De hogyha Istennek mondanák el, akkor Isten felelne rá. A Bibliában, kiváltképpen a Zsoltárok könyvében vannak ilyen Istent ostromló, érzelemmel teli vádak. Az ókorban az emberekben még megvolt ez, hogy elmerték mondani Istennek. Elmerték mondani azt is, hogyha nem értettek valamivel egyet. Mert előfordulhat ez. Nem értjük meg az ő útjait. Az ő útjai sokkal magasabbak, mint a mi útjaink. Az ő gondolatai nem az emberhez mért gondolatok. És előfordulhat természetesen, hogy nem értjük meg. Nagyon fontos, hogy mondjuk el neki. Mondjuk el akkor is, hogyha azonnal nem válaszol rá. Mondjuk el akkor is, amikor nem történik semmi változás abban a szomorúságban és nehéz helyzetben. Higgyük el, hogy Isten meghallja az embernek a panaszát. És már is feloldódik az az elszigeteltség, izoláltság, amiben a szomorú és a bajokat gyűjtő ember. Mert a mai ember nem csak a pénzt, nem csak a kincseket, a megbecsülést és a hírnevet, hanem gyakran ezeket az elfojtott panaszokat, bajokat és szomorúságokat is szereti gyűjteni. Úgy lehet elképzelni a mai embert, hogy két tarisznya van rajta, az egyikben vannak a jó dolgok, amiket gyűjti, aztán ott van egy másik tarisznya, azzal nem szoktunk annyira dicsekedni, de ebbe gyűjtjük a rossz dolgokat. Van egy csodálatos magyar szavunk, a gyűlölet, amely arról beszél, hogy mi is a gyűlölet. A gyűlölet az, amikor az emberben a másik elleni harag, esetleg ölni vágyás felgyülemlik. És gyakran a gyűlölet, hát tudjuk jól, minden gyilkossághoz a gyűlölet vezet el. Fontos tehát, hogy a mi szomorúságunk ne e világ szerinti szomorúság legyen. Mert aki csak ebbe a világba tájékozódik, az nem látja az Istent, és nem tudja, hogy el lehet ezeket mondani neki. Be lehet vallani, ahogy a 215. dicséretben is énekeltünk, el lehet mondani, hogy kicsiny a hitem, eltévedtem, mint jó. El lehet mondani azt, hogy sok bűnöm van, hogy nem látok, nem tudom, hogy merre menjek, hogyan döntsek. El lehet mind mondani Istennek. És hogyha ezt megtesszük, akkor bármi némű szomorúság van a mi életünkben, akkor már nem e világ szerinti szomorúság lesz, aminek a vége a halál, hanem Isten szerinti szomorúság. Olyan szomorúság, amelynek annak ellenére, hogy nyomorít, annak ellenére, hogy rosszul érzem magam alatta, jó eredménye lesz. Az első jó eredménye az, hogy szóba álltam az Istennel. A második jó eredménye az, hogy megkönnyebbülök. A harmadik jó eredménye az, hogy Isten jóra fordítja életemet. Ezt nehezen szoktuk elhinni. De akik komolyan veszik a hitüket, komolyan veszik Istent, azok tudják és tapasztalják, hogy ő valóban, ha átadjuk neki a problémánkat, akkor ő segít megoldani. És nem oldja meg helyettünk természetesen, de mindig felkínálja a megoldás lehetőségét. A végső problémákat is megoldja, segít megoldani Jézus Krisztus által. Az ember végső problémája az, hogy bűnös. A bűn nem más, mint Isten és ember közötti távolság. És Jézus Krisztus az ő keresztjével, mint egy szakadék két széle között feszülő viadukt, ott áll, és el lehet indulni rajta Isten felé. Igen, a szomorúság lehet e világ szerinti, amely azt okozza, hogy lehajtjuk a fejünket, és nem veszük észre, hogy ott van a híd. De lehet Isten szerinti. Felemeljük hozzá tekintetünket, és észreveszük, hogy van út, van kiút, hogy van Jézus Krisztus. És Szentírás úgy nevezi ezt a megfordulást, ezt a változást, hogy megtérés. Körülbelül másfél hónapja láttam egy riportot egy híres magyar focistával, aki egy külföldi klubba focizik, sikereket is ért el, és ebben a beszélgetős műsorban kiderült róla, hogy hát elég szomorú élete volt. A szülei is, meg ő is rossz viszonyban voltak, aztán nem került el a különböző kisebb-nagyobb lopásokat, csíntevéseket, rablásokat. Hát egy rossz, szomorú élete volt, és ő is rosszul érezte ebben magát. És egyszer csak megváltozott az élete. Egyszer csak odafordította Isten felé az életét, és megtért. Igen, olyan jó volt látni a közszolgálati televízióban, hogy ilyet is leadnak. Hogy van pozitív kimenetele a szomorúságnak. Nem csak az öngyilkosság, nem csak a betegségek, nem csak a másik életének a megrontása, ha már nekem rossz, legyen a másiknak is rossz. Hanem van jó kimenetele az Isten szerinti szomorúságnak. A korintusiak is jobban Istenhez fordultak. Nagyobb önvizsgálatot tartottak, azok után, miután Pál apostol szavai nyomán megszomorodtak. Bár a Pál apostol tanítványát, ahogy hallhattuk, Tituszt, félelemmel fogadták. Úgy fogadták, mint egy kisgyermek, aki valami rosszat csinált. És jön a szülő, jön be a szobába, és tudja, hogy na, most nem kerülheted el a számonkérést. Így viselkednek a korintusiak is, félelemmel és aggodalommal. Mert tudják, hogy haragszik rájuk az apostol. Mint egy rossz gyermek így várják. Mint egy rossz gyermek úgy fordulnak Istenhez. Végezetül azt szeretném elmondani összefoglalásként, hogy nem baj, hogy a szomorúság ér bennünket. Tudjuk jól, hogy ez az élet velejárója, de fontos, hogy vigyük Isten színe elé mindig a mi rossz dolgainkat, szomorúságunkat, bűneinket, és bízzunk benne, hogy ő megbocsát. Bízzunk benne, hogy ő meghallgat, és életünk sokkal jobbra fordul, örömre fordítja a mi bánatunkat. Egy idézettel, egy bibliai igével szeretném lezárni az ige hirdetést, Jeremiás könyvének 31. fejezetéből. Egy ígéretet fogok felolvasni, amelyik egy nyomorúságban és fogságban lévő néphez szólt. A hazatérés ígérete. És értsük ezt úgy, mint a mi lelkünknek a hazatérését is. Így szól az Úr. Meghozom őket Észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről, lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülőasszony egyaránt, mint nagy gyülekezet térnek vissza. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket, folyóvizekhez vezetem egyenes úton, nem botlanak meg rajta. Mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az elsőszülöttem. Halljátok az Úr igéjét, ti népek! Hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok, aki szétszórta Izraelt, az össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor anyáját. Mert megváltotta az Úr Jákobot, megszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és újonganak Sion magaslatán. Élvezik az Úrtól kapott javakat, a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak, a vénekkel együtt, gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, látod a mi életünket, látod azt, hogy hogyan szoktuk kezelni azt, amikor bajok érnek. Kérünk ad, hogy azon túl, hogy mi megpróbálunk tenni, megpróbálunk változtatni, megpróbáljuk jobbá tenni, örömtelibbé tenni a mi életünket, hadd folyamodjunk hozzád is. Hozzád, aki mindennél nagyobb hatalommal tud segíteni nekünk. Hozzád, aki először is meghallgatsz bennünket, aki megbocsátod vétkeinket, aki végső soron szomorúságunkat végságra fordítod. Így állj meg bennünket azzal a reménnyel, amely tudjuk, hogy majd oda át fog csak beteljesedni, de már most is tapasztaljuk és ízlelgetjük azt a boldogságot, azt az örömet, amelyet te készítesz a téged szeretőknek. Így állj meg bennünket akkor, amikor betegségben vagyunk. Így állj meg akkor, amikor gyászolunk, és gyászoló szívvel vagyunk itt. Akkor, amikor visszaemlékezünk egy szeretünkre, aki eltávozott a minden élőknek útján. Adj áldott és igaz emlékezést. Add, hogy ez a szomorúság se a feneketlen mélység legyen, hanem méltossággal teli, benned bizakodó emlékezés. Kérünk, áld meg családjainkat, szeretteinket. Add, hogy tudjunk valódi szeretet közösségben élni. Tudjunk nyíltan és őszintén együtt lenni. Könyörgünk gyülekezetünkért, könyörgünk népünkért. Örvendeztess meg bennünket, kérünk. Jézus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.